Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Pál apostol első levele a korintusi gyülekezethez, negyedik részében, az első öt versszakában, de én még hozzá olvasnám a hetedik versszakot is. Hallgassátok meg ülve, tehát az első korintusi levél negyedik rész második versszakkal kezdődő szakasz, de ahogyan említettem, a hetediket is hozzá olvasom, és így az elsővel fogom kezdeni. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgái, és Isten titkainak sáfárai. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék, rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt magam sem ítélem meg magamat. Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Azért idő előtt semmit se ítéljetek meg, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjeleníti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. Hogy senki se fuvalkodjik fel az egyikért a másik ellen, mert kicsoda különböztet meg téged. Mit van ugyanis, amit ne kaptál volna, ha pedig úgy kaptad, mint dicsekeddel, mintha nem kaptad volna. Advent harmadik vasárnapján egy elég súlyos gondolatkörrel kell foglalkoznunk, legalábbis a kiírás szerint ez az ítélet vagy az ítélkezés kérdése, és függetlenül attól, hogy ki az, aki hívő, ki az, aki hitetlen, ebben a kérdésben egymásra talál hívő és hitetlen, mert nagyon szívesen mondunk a másikról ítéletet vagy véleményt. És ennek majd el is mondom a gondolataim közben, hogy mi az oka, vagy mi a természete, helyesebben mi lehet az oka és mi lehet a természete. De nézzük meg először, hogy kiről vagy kikről is szól ez a történet, vagy kinek helyesebben. A korintuszi gyülekezet egy olyan városban, Korintuszban alapul, vagy alapítja Pál apostol, amely a Krisztus előtti második évezredben már létező város volt. Ez azt jelenti, hogy több mint 4000 éve, vagy legalább 4000 év óta ez már egy létező város, de a politikai változások azok sokszor lerombolták ezt a várost, hiszen volt, amikor vezető szerepe volt, és így az uralkodók nem nagyon akarták hagyni, hogy megmaradjon ez a vezető szerep, és ennek a legjobb módja, tudnélik annak, hogy megszüntessék vezető szerepét, az az, hogy porig romboltatják, rombolják. Ezért van egy olyan mondás, hogy Korintusz az olyan, hogy egyszer fönt, egyszer lent, ha csak ennyit mondtak régen, hogy egyszer fönt és egyszer lent, mindenki rögtön Korintuszra gondol. Akhája tartománynak a fővárosa Korintusz, és egy furcsa, vegyes lakosságú város ez Pál apostol idejében, egyébként, hogy ne maradjon hiány a mi gondolatainkban, Julius Cézár idejében építik újjá ezt a várost, és Pál apostol idejében ismételten egy virágzó, pezsgő város volt már Korintusz. A földrajzi fekvése alkalmassá tette őt arra, hogy kelet és nyugat között egy ilyen kaput szerepet töltsön be, mert minden kereskedelmi útvonal átment rajta, illetve kénytelenek voltak Korintuszon keresztül is átmenni, és így Pál apostol felfedezi azt, hogy milyen nagyszerű központja lehetne ez a város Isten igéjének. Ebben a városban kezd tehát szolgálatához Pál apostol, amely, úgy szoktuk ezt mondani, szinkretista vallású, azaz mindenből magába szippantott valamit. Voltak egyisten hívő zsidók, voltak többisten hívő pogányok, voltak, akik a filozófia adta lehetőségeket, próbálták kiaknázni, és így egy vallásos sokszínűség volt az, ami jellemezte az itt élőket. Nincs ez másként manapság sem, hiszen mindannyian, akik valahonnan érkeztünk Isten közelébe, addig bejártunk sok mindent, sok utat bejártunk, és lehet, hogy különféle módon próbáltunk a anyagon túli világgal valamilyen formában foglalkozni és gondolkodni. Nem olyan régen tette föl nekem valaki azt a kérdést, hogy hogyan lehet a 21. századi embernek Krisztusról prédikálni. Mi az, amivel meg lehet szólítani a 21. századi embert, ebben a technikai vívmányokkal teli embert, világban élő embert, Jézus Krisztussal? Mi az, amit tudok még mondani nekik, ami érdekes lehet, ami fölkeltheti az érdeklődésüket? Nem tudok nekik más mondani, mint amit Pál mondott 2000 évvel ezelőtt. Nyilvánvaló, hogy eszközökben lehet változás, de azok az alap gondolatok, azok ugyanazok, mint ami 2000 évvel ezelőtt, vagy a teremtés pillanatában, amikor az örökkévaló Isten megszólította az embert, ezek ugyanazok a kérdések, és ugyanolyan reflexiókat, válaszokat vár el az örökkévaló az embertől. 18 hónapot tölt Pál apostol ebben a városban, és talán ez a leghosszabb idő, amit az ő által alapított gyülekezetek között eltölt, és nem csak egy ilyen átutazói prédikátor szerepet tölt be, hanem letelepedik közéjük, velük dolgozik, velük éli a hétköznapok mindennapjait, és próbálja meg Jézus Krisztus evangéliumát hirdetni. Itt kialakul egy gyülekezet, kezdetben Pál apostol a zsidók között prédikál, majd később a pogányokat is megszólítja, és megpróbálja szintézisbe hozni a két irányból érkezőket, és megpróbálja azt az alapot, azt a fontos dolgot elmondani, ami nem változott azóta, és ma is ugyanolyan igazsággal bír, mint akkor. Arról próbálja meggyőzni a hívőket, a korintuszi gyülekezetet, és ha tetszik, akkor ma az itt élő kispesti gyülekezetet, mind a kettő K-betűvel kezdődik, hogy még ilyen hasonlatosság is legyen a két gyülekezet között, hogy a leglényegesebb kérdések egyike, hogy amikor az ember azt állítja magáról, hogy hívő, akkor úgy tekintsenek rá, úgy fogadják el őt, mint Krisztus szolgáit, az Isten titkainak sáfárát. Az, hogy a titkoknak a tudója valaki, az még érdekes és izgalmas lehet, de vajon hogy lehet sáfárkodni a titokkal? Vagy egyáltalán tudunk-e mit kezdeni ezzel a kifejezéssel? Nem olyan régen egy asztaltársaságban ültem, ahol sok mindenről beszélgettek, és többek között arról, hogy mit gondolok én a szellemekről, és hogyan gondolkozom én arról, hogy a szellemek bekopognak hozzánk, megtámadnak minket, és különféle dolgokat csinálhatnak velünk. és azt mondtam nekik, hogy nem úgy támadnak meg bennünket a szellemek, hogy mi gyanútlanul sétálunk, és egyszer csak ránk támad valami démon, mert éppen kiszúrt bennünket, és éppen nem tetszik a mi fizimiskánk neki, hanem ezek a dolgok mindig akkor közelednek hozzánk, vagy ezek a lények, hogyha mi kitárjuk magunkat ennek a szellemiségnek, mert elkezdünk valami olyan dologgal foglalkozni, amiről azt gondoljuk, hogy szabad nekünk foglalkozni vele, nem figyelünk arra, amit az örökkévaló Isten mond, hogy ne tudakozódjál olyan idézőktől, akik megmondják neked a jövendőt, mert van neked Istened, aki megadja neked a választ, és fordulj az örökkévaló Istenhez, aki nem él vissza a te közeledéseddel. Azaz, hogy lehet a Krisztus titkainak, az Isten titkainak, az anyagon túli világ titkainak jó sáfárává válni. Amit leszögez először is Pál apostol, az az, hogy a legfontosabb az, hogy hűségesnek találtasson a sáfár. Aki számára esetleg nem ismerős ez a kifejezés, hogy mit jelent sáfárnak lenni, az valami ilyesmit jelentene, hogy egy gazdaságnak vagy egy vagyonnak a felügyelője. Ő rá van bízva minden. Nem kell mindig ott lenni a gazdának, hogyha rábízta a dolgok intézését valaki olyanra, aki az ügymenetet, a kereskedést jól tudja. De az elváratik, vagy elvárja a gazda a sáfártól, a gondnoktól, az ügyintézétől, hogy hűséges legyen. Egyszer mesélte egy ismerősömnek nevetve egy ilyen ügyintéző, hogy a gazda rábízta az egész lakását, és képzelje el, milyen bolond ez a gazda, mert ott volt a kredencben a viszki, nem tudom, hogy hány üveg viszki, és hát hülye lett volna nem meghúzni, és nem ellopni ezt a viszkit. Hát életében nem ivott még ilyen italt. Hát ő ugye nem volt jó sáfár, mert megbíztak benne, megbíztak abban, hogy ő tisztességes módon fog eljárni és vigyázni arra a vagyonra, amit rábíztak, és visszaélt a mások bizalmával. Isten titkainak sáfára az első legfontosabb dolog, amivel rendelkeznie kell, az, hogy tisztességes. Hogy azt hirdeti, amit Isten rábízott. Hogy azt hirdeti, amit Isten fontosnak gondol, és nem a maga érdeke, vagy nem az emberek által megkívánt üzenetet fogja mondani, hanem akkor is azt fogja mondani, hogyha az kellemetlen. Akkor is azt fogja mondani, hogy ez nem esik jól. És itt térünk rá arra, amit Pál apostol mond, hogy ne ítélkezzél. Ugye azt említettem a gondolataim elején, hogy mindannyian szoktunk ítéletet megfogalmazni, és hogy ennek komoly oka van. Szeretnék felolvasni nektek egy olyan idézetet, amiről nem lehet tudni, hogy kinek a tollából származik, de ehhez a kérdéskörhöz tartozik, és talán egy picit közelebb visz bennünket ahhoz, hogy miért nem jó dolog a másik embert megítélni. Így szól ez. Vedd fel a cipőmet, és járd végig az utamat, járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld a fájdalmaimat, az örömömet, tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem, és botladozd meg minden kövön, amelyen én megbotlottam. És mindegyik botlás után állj fel, és menj tovább, úgy, ahogy én tettem. Csak is ezután ítélkezhetsz rólam, felettem. akkor mondhatod, hogy ismersz. Pedig mi ennél sokkal könnyebb útját választjuk ennek, mert hisz nagyon szívesen, ahogyan említettem, valakiről könnyen kiállítjuk a látleletet. Rögtön szeretném leszögezni a gondolatok elején, vagy így a közepe táján, hogy a megítélés és az ítélkezés között óriási különbség van. De menjünk végig azon, hogy miért is szeretnénk mi ítélkezni, miért szeretnénk mi másokat megítélni, vagy másokról véleményt alkotni. Egyszer egy klinikai szakpszichológusnak olvastam az írásait, és ő egy pár gondolatban megfogalmazta azt, hogy miért szoktunk mi ítélkezni, és hagyj emeljem most ide, mert talán ennél frappánsabban nem lehetne ezt megfogalmazni. Az egyik első és legfontosabb dolog, hogy a láthatatlanság illúziója miatt szeretünk mi ítélkezni, azaz azt értjük ez alatt, hogy amíg mi másokról beszélünk, vagy másokat megítélünk, nem kell szembenézni önmagunkkal. Mert amíg kiállítok másról valamiféle véleményt, és részesévé válok annak, hogy másról megfogalmazódjék egy társaságban valami rossz vélemény, addig nem fog velem senki foglalkozni, és nem néz bele az én lelkembe. A másik ilyen fontos eleme, vagy lépcsőfoka ennek, legalábbis egy pszichológus szerint, a bátorság illúziója. Mert ha én megmerem mondani a másikról, akkor azt hiszik rólam, hogy én bátor vagyok, és nem kell a félelmeimmel szembenézni addig. Én megmerem mondani a másiknak, hogy ő milyen rossz, de ennek a gyökere nem az, hogy én javítani szeretnék rajta, hanem az, hogy én rejtve maradjak. Ugyan így tovább lépdelve ezen a területen a felsőbbrendűség illúziója a következő lépcső. Én megmondhatom a másiknak, mert én kiemelkedtem abból a közegből, ahol ő van, és hogyha én majd megmondom neki, akkor én kiemelkedem a szürkeségből, és rám fog szegeződni minden szempár. Következő ilyen lépcsőfok a tökéletesség illúziója. Amikor azt hiszem, hogy én már elérkeztem a tökéletességnek a legfelsőbb fokára. Nem érhet senki sem olyan magasra, mint ahogyan én, vagy ahova én elérkeztem, és senki sem tud, senki sem lehet olyan tökéletes, mint amilyen én vagyok. A tévedhetetlenség illúziója, hogy én nem tudok tévedni, hogy én mindig csak olyat tudok, nem zavar engem, hagyjad nyugodtan, Karola. Hagy mondja ő is a magáét, legalább pár beszédet folytat. Nem zavar. A tévedhetetlenség illúziója, az sem érdekel bennünket, hogy fél információk alapján próbálunk ítéletet hozni. És a végén a józan ész illúziója, hogy megpróbálok mindent észszerűen megfogalmazni, és azt hiszem, hogy én vagyok az, aki a racionalizmus talaján állva mindent helyesen látok, és mindent pontosan, higgadtan meg tudok magyarázni, és meg tudom az okot találni, össze tudom kötni okot, okozatot, és pontosan tudom, hogy mi az, ami a másikban probléma. Arra bátorít bennünket Pál apostol, hogy ne ezt az utat válasszuk. Ez nem azt jelenti, hogy a megítélés nek nincsen helye a mi társas kapcsolatunkban. Mert hisz hogy lehetne beszélni egy olyan tiszta evangéliumról, amely tiszta evangélium segít eljutni az örökké valóságba? Hogy lehetne beszélni arról a fegyelemről, amely kell, hogy jellemezze Krisztus népét? Vagy hogy lehetne hűségről beszélni, hogyha valaki éppen készül eltávolodni Krisztusról, Krisztustól? Van számtalan olyan terület, amelyet nem az a dolog motivál, hogy rólam elterelődjék a figyelem. Azaz nem az motiválja, hogy én ne legyek nyitott könyv az Isten színe előtt, és az én dolgaim maradjanak csak titokban. Hiszen azzal kezdtük ezt a gondolatot, hogy az Isten sáfárának lenni, azt jelenti, hogy hűséges, tisztességes szolgája vagyok az Úrnak. Nem csak én, mint az ő hivatalos szolgája, hanem bárki, aki Krisztushoz közeledni szeretne. Bárki, aki megtér, bárki, aki Krisztussal keresi a kapcsolatot. Vajon nyitott könyvként áll az Úr előtt, és nyitva van az ő lelke, szíve, tiszta minden indulata és tiszta minden akarata, vagy öntörvényűen saját hasznát keresve Istennel akarja igazoltatni mindazt, ami másban olyan visszatetsző és másban olyan furcsa? Mit van, mit ne úgy kaptál volna? Ezért olvastam hozzá ezt az utolsó verszakot. Mit van, amit ne kegyelemből kaptál hit által? Mit van? Ez nem tőled van, nem a te érdemed, nem a te értéked, hanem Jézus Krisztus kegyelme. Pál apostol evangelizációja vagy üzenete ezelőtt 2000 évvel ugyanolyan fontos volt, mint ma. Ugyanolyan fontos, mint ma. Teljesen mindegy, hogy milyen korban élünk, milyen vívmányok között élünk, milyen híres és nagyszerű találmányok vannak, amikor lassan legyőzzük az időt, és nem fog bennünket az idő korlátozni. Milyen módon sáfárkodsz azzal az irgalommal, kegyelemmel, amit az örökkévaló Isten neked adott? Miért is mondja mindezt Pál apostol? Mert megtanulta Krisztustól, hogy nem ítélet végre jött elő erre a világra, hanem azért, hogy megkeresse és megtartsa mindazt, ami elveszett, azaz visszaadja az elrontott életű embernek a méltóságát, és ez nem az ítélet korszaka. Az ítélet korszaka majd akkor jön el, amikor oda kell állnunk az örökkévaló Isten elé. Neked és nekem nem ez a feladatom, hanem annyi, hogy hűségesen, tisztességesen fölhívjam a figyelmedet, fölhívd a figyelmét mindenkinek arra. Van Isten az égben, aki szeretne újat kezdeni veled, velem, mindenkivel, aki fölkínálja a kegyelmét, fölkínálja a szeretetét, és most még nem az ítéleten keresztül, a megjavításon, a szereteten keresztül szeretné, ha visszafordulnál ő felé. Isten áldja meg mindannyiunk adventi várakozását, segítsen bennünket az örökkévaló Krisztushoz, aki úgy szerette ezt a világot benne, bennünket, hogy önmagát adta azért, hogy neked, nekem lehetőségem legyen egy harmonikus, boldog élethez. Amen. A 180-as ének első verszakát énekeljük el, így kezdődik ez: jobban tiéd, Uram, jobban tiéd.